Szeretném, ha kinyitnátok a bibliáitokat a Máté evangélium a 23. részénél, és a rész utolsó három versét olvasnánk el. Máté evangélium a 23. fejezet 37-es versétől, advent 4. vasárnapján olvassuk ezeket a drága igéket. Máté 23. 37-től a 39-es versig. Helyeteken ülve kövessétek az Isten igéjét. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöld a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibét, de ti nem akartátok. Íme elhagyottán lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Milyen jó dolog igaz, hogy Jézus az látja, aki fölismeri, hogy ő az, aki az Úr nevében jött. Ő az Istentől küldött, megváltó, szabadító, a Krisztus. És aki erre a hitre eljut, az látja az Urat. Látja Krisztust. Túl lát a csecsemőn. Nem egy kisgyermeket lát, hanem a világ megváltóját, a király királyát, ahogy dicséretekben is énekeltük. Csodálatos ez a kifejezés, amely megjelenik Jézusnak a mondataiban, a szavaiban, nem sokára rá fogunk majd térni részletesebben is, hogy hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint egy tyúk a szárnyai alá, a szárnyaihoz gyűjti a csibéit. Nem tudom, ki az, aki látott már ilyet, olyan kotlós tyúkot, aki ki is költötte a tojásokat. Láttátok, igaz? Néhányatoknak még van ilyen élménye. Ugye, szüleim is leginkább vették már az előnevelt csirkét, de néha ellen bújt egy-egy kotlós, és kikeltette a tojásokat, akkor is nem akarták. És akkor csak hallották, hogy csipogás van a padláson, és akkor már megjelentek a csibék a kotlóssal, és hát egy külön élmény egyébként az, ahogy a kotlós visszajár a tojásaira, ugyanis nem szabad engedni, hogy kihűljön. Enni is csak úgy megy el a tojásairól, hogy aztán visszamegy, hogy melegen tartsa, és hetekig így őrzi a tojásokat, és aztán, amikor pedig már kibújnak a csibék, akkor tényleg a szárnyaival oltalmazza, védi az övéit. Szóval ezt a képet használja Jézus. Egy döbbenetes szövegkörnyezetben egyébként, emlékeztek talán rá, hogy a 8 jajbeszédet vettük, ami után hangzik ez a fajta kijelentés el, tehát teljesen éles kontraszt az ítéletnek a súlyos kimondása, a szembesítése a vallásos farizeusoknak a maguk hitetlenségével, gonoszságával, és akkor jön egy ilyen gyengét kép. Tehát ez egy olyan, annyira nem illik ide, mégis az Isten ilyen. Szent, hatalmas, erőteljes, harcos, győztes, dicsőséges, és mégis mély irgalommal kegyelemmel teljes. Tehát ez nekünk, embereknek nem fér be a gondolkodásunkba. Tehát mi csapunk egyikből a másikba. Tehát, hogy egyszer Istent látjuk egy ilyen kemény rendőrnek, egy kegyetlen szent Istennek, aki mindjárt ránk szórja a villámai Zeushoz hasonlóan. Másik oldalon meg belesünk abba, hogy ilyen gyenge öreg papa, aki támaszkodik a maga botjára, és hát már igazán azért kegyelmes, mert hát jó van, kisfiam, hát már nekem úgyis mindegy, meg neked is. Hogy ez nem igaz. Nem igaz. Isten egyszerre erőteljes, dicsőséges, erőtől duzzadó, nagyon jól tudja, mit miért cselekszik. Döntései megmásíthatatlanok. Fel nem tartóztathatja őt senki. Amit eldöntött, úgy lesz és meg lesz. Ugyanakkor a szíve tele van irgalma, könyörülettel, és azt keresi, hogy hogyan tud megbocsátani. Hogyan tudna helyreállítani. Hogyan tudna megtisztítani. Szóval ez egy csoda. Egyedül Isten ilyen. Senki és semmi nincs a földön, sem az égen, sem a föld alatt, aki hozzá hasonlítana. Egyedülálló. Nincs más, aki hozzá hasonló lenne. Csodálatos. Szóval ez a kép meghatározza ezt a három mondatot, és ennek a képnek a fényében nézzük meg ennek a mondatnak a részleteit, hogy mit is tartalmaznak ezek. Azt mondja Jézus: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöld a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Látjátok? Megint benne van a kegyelem. Megint benne van az irgalom. Azt mondja, te ilyen vagy. de én mégis küldtem hozzád újra és újra követeket, hogy hívjalak téged megtérésre, pedig te ilyen vagy. Jézus rámutat arra, hogy a prófétákat, ugye tudjuk a Jaj beszédek utolsó mondataiban, hogy Zakariás például megölték Jeruzsálemben, mert felhívta a figyelmét a királynak és a vezetőknek, hogy térjenek meg, hagyják el a bálványimádást és a bűneikből, térjenek vissza a szabadító Istenhez. És mivel nem akartak megtérni gonoszságukból, ezért megölték Zakariást. Azt mondja Jézus, hogy ti, akik a gyermekei vagytok ezeknek az embereknek, ugyanazzal a gyilkos indulattal vagytok a szívetekben, mint ők. Miért? Mert nem tértetek meg. Mert nem tartottatok bűnbánatot. Az ember nem tud megváltozni a megtérés nélkül. Az ember ugyanolyan lesz, mint az apja vagy az anyja. Vagy a nagyapja vagy a nagyanyja. Ugyanazokkal a gonosz gondolatokkal, kívánságokkal lesz terhelve, mint az elődei. Ha meg nem tér, ha nem jut bűnbánatra, és ezek az emberek nem jutott a bűnbánatra, ezért volt bennük ugyanaz az indulat, mint a proféták vérét kiontó elődeikben, akiket tiszteltek. Káin vallásos indulatáról is beszélt Jézus korábban, hogy milyen gyilkos indulat volt benne, amikor látta a boldog Ábelt, aki megtalálta a kapcsolatot az Istennel, mert szív szerint hittel közeledett az élő Istenhez, hogy milyen gyilkos indulata rontott rá Ábelre, és ugyanezzel az indulattal törtek a meg nem tért zsidók, a meg nem tért, újjá nem született ember Názáreti Jézusra is ezzel a gyilkos indulattal, mert nem tértek meg a bűneiből. Megtérés nélkül nincs változás. Bűnbánat nélkül nincs feloldozás. De milyen csoda, hogy bűnbánat és megtérés által egy új jön létre. Egy másik kezdődik. A Jézus szavaiból kitűnik az, hogy megkövezitek azokra, akik küldetnek hozzátok. És tudjuk, hogy gyakorlatilag a keresztény egyház indulásakor az első mártír Krisztus prófétája volt. István, vértanú, aki bizonyságot tett az élő Istenről, tanúbizonyságot tett Krisztusról, hirdette a megtérést, hirdette a bűnök bocsánatát. Ne felejtjétek el, az evangélium a bűnök bocsánatának a hirdetése volt. Tehát, amikor prédikált István, akkor azt hirdette, hogy térjetek meg lehet térni, meg lehet szabadulni, de ezek nem akarták elfogadni, ők bűnösök. Nem akarták elfogadni, hogy vétek terheli a lelküket, hogy a halál felé tartanak. És ezt nem akarták elfogadni, ezért megölték azt, aki által az Isten szólt hozzájuk. István a védő beszédében, érdemes elolvasni az Apostolok Cselekedete 7. részében, elmondja a zsidóknak, hogy hányszor küldött Isten hozzájuk profétákat, és hogy minden esetben ellene szegültek az Istennek. Amikor Mózes küldte az Isten, nem akarták követni. Amikor Isten mondta, hogy ne imádjanak bálványokat, ők bálványt készítettek. És maguk esze szerint kezdték azt imádni és tisztelni. Hordozták Molokot, Romfa Isten bálványát. Végig a pusztában. Milyen makacsok voltak megtérés nélkül. Milyen kemény szívek maradtak, mert a szívük nem tört meg. Annyira csodálatos volt ebben az énekben, hogy ami magasan büszkén áll, te előtted, hújjon porba. Ez a titok. Ebben van az élet. Hogy megalázkodni, meghajolni, összehullani az Isten színe előtt, megtérni, a porba hullani, és azt mondani, Uram, te vagy az Isten, ments meg! És István mondja nekik, mondja, és azt olvasok az Apostolok Cselekedete 7. rész 52. versétől, a proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendülték az igaznak eljövetelét. Most pedig az ő, a Krisztus állóivá is, és gyilkosaivá lettetek ti, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Nem a kijelentés nagysága a lényeg, hanem a kijelentésből mennyit élek meg. Hányan vágyakoznak ma a világon a keresztények közül is, hogy nagy kijelentések kapjanak az Istentől. Hogy nagy dolgokat értsenek meg az Istentől, holott ebben semmi nincs. Egy lényeges van, hogy a kijelentésből mennyi az enyém. Mennyi az, ami valóságá válik az életemben? Milyen félelmetes és döbbenetes, hogy milyen nagy a kijelentés. Milyen gazdag a kijelentés nagysága ma a világon. És mégis milyen kevés hiteles életű keresztény van. Aki a kijelentésednek ekkora nagysága ellenére közelítene ahhoz, amit azt mondjuk, hogy krisztusi, Krisztus képű, hasonlít Jézus Krisztusra. Mégsem tartottátok meg. Az istenfélő ember, amikor intést hall, akkor porba hullik. Megtér. Azt mondja, Isten, köszönöm. Annyira jó vagy hozzám. Hogy te irgalmas vagy, és nem megütközök beléd, hanem megtérek hozzád. Mekkora különbség. Nem összetör engem a Krisztus, hanem felépülök. Helyreállok. És ez a két lehetőség van, nincs más. Vagy összetörik, vagy felépül. És azt gondolják az emberek, mert késik az Isten az ítélettel, ezért élhetnek úgy, ahogy. Minden bűnnek van következménye, még ha nem is azonnal. És a hűséges életnek is megvan a gyümölcse, még ha nem is azonnal. Az egyik összetörik, másik felépül. A kemény szívű ember, a büszke, gőgös ember ellenáll az Isten beszédének. Magyarázkodik, ítélkezik, gyilkos indulattal viseltedik azokkal szemben, hogy megmerték mondani neki az igazat. Hogy jössz te ahhoz? Te se vagy külön, mint én. Ítélkező vagy, gonosz vagy. Hogy lehetsz, én nem is szeretsz engem? Holott éppen ellenkezőleg. Isten szeretetét vitték hozzá, mégis elutasította azt. Megpróbálj elnémítani, ahogy szólnak. Hányan van, akik nem olvasnak Bibliát? Nem akarnak igéhirdetéseket hallgatni, amely nem kenegeti vajjal a szívüket. Nem szeretik a kemény beszédet. Keresnek tanítókat maguknak, mert nem megtérni akarnak, hanem konzerválni szeretnék a romlott állapotukat. És azt szeretnék, ha megdicsérné valaki őket. És szeretnék pszichológiai előadásokat hallani. Balzsamozva a lelküket. De az a helyzet, hogy ez nem segít rajtunk. A megtérés, a higgadság, az segítene. Az erőt adna nekünk. Ez történt István esetében is. Hallgatták őt, és nem bírták elviselni szavait. Amikor ezeket hallották, amit István által szólt a Szentlélek, haragra gerjedtek a szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel telve az égre függesztetett tekintetét, és látta az Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbja felől állt. Mi az érték? Mi az érték? Hogy menő legyek? Népszerű legyek? Vagy hogy lássam az Istent? Mi az érték? Mi az, ami igazán boldoggá tesz bennünket? Azt, hogy sikeresek legyünk az emberek szemében? Vagy az, hogy látom az Istent? Közössége van az Istennel. Én a másodikat választom. És hiszem te is. Megtelt Szentlélekkel, és a Szentlélek által megfrissült benne a szellemében, hogy ő Istenhez tartozik. Akkor is, ha mindenki körülötte ordít rá, és csigolgatják a fogukat, ő benne akkor is a Szentlélek által ott volt, hogy én az Istenhez tartozom. Én az ő gyermeke vagyok. Az ővé az életem. Erre haragosan kiáltoztak, berúgták a fülüket, és egy akarattal rárontottak. Ezután kiűzték a városon kívülre, megkövezték, a tanúk pedig felsorájukat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Uram, egy karnyújtásnél vagyok attól, hogy hazaérkezzek, hogy mert te eljöttél értem. Uram, te most jössz vissza értem. Milyen csodálatos dolog így meghalni. Látni, hogy hova jutunk. Nem valami fénylényt, vagy alagutat látott. Ez nagyon fontos dolog, majd Isten segít bennünket, 26-án még erről beszélünk, hanem Krisztus látta. Halleluja. Ahogy várja őt. És nem volt egyedül a nyomorúságban. Miért? Mert soha nem volt egyedül előtte sem, mert megtért. Mert a bűneiből Krisztushoz tért, és ezt a döntését olyan mélyen megragadott állapotában hozta meg, hogy meg nem bánta. Megbánhatatlan. És amikor megkövezték Istvánt, így imádkozott, látjátok is vetítve, Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Megyek haza, Uram. Földi küldetésem véget ért, ilyen fiatalon. Hazamegyek. Aztán térdre esett, és hangosan felkiáltott. Ezek voltak az utolsó szavai Istvánnak. Mennyire valóságos volt az életében, hogy Úr Jézus Krisztus. Tehát mennyire valóban Úr volt az életében Krisztus, látjátok? Azt mondja, Uram, ne rótd fel nekik a bűneiket. Ezt a bűnt. Amikor ezt mondta, meghalt. Hazatért. Teste ott maradt, a lelkét pedig felvette az Isten. Ott volt Krisztusnál. Beteljesedtek azok a szavak, amit Jézus itt az elolvasott ige szakaszban mondott, megkövezitek azokat, akiket én küldök hozzátok. És István megtapasztalta azt, hogy eljött hozzá az Úr. És hadd mondjam nektek, hogy ti, akik az Úrban vagytok, mi, akik az Úrban vagyunk, ugyanezt fogjuk megtapasztalni életünk végén, hogy eljön értünk az Úr. Nem fénylény, nem alagút, hanem a názáti Jézus Krisztus, az átszegzett kezű. Ő fogad bennünket magához. Halleluja! Isten hűsége szeretettel szeret. Hogyha belegondoltok az elhangzottakba, akkor még megdöbbentőbb ez a mondata Jézusnak. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit. Olyan, mintha nem is illene ide ez a mondat. Igaz? De ez a mondat megint csak arról szól, hogy én tudom, hogy ilyenek vagytok. Tudom, hogy velejéig romlottak vagytok. De ennek ellenére én hívlak titeket megtérésre, mint az atya hívja gyermekeit, mint a tyúk a csibéit. Hívlak titeket az oltalmamba. 68. Zsoltár egyébként, és Dávid átéli ennek a valóságát, hogy Isten a szárnyai oltalmába hívja az övéit. Isten hűséges atyai szeretetének képe ez, és megtérésre hívó szeretetét idézi. Emlékezzünk csak vissza, amikor Káin irítségre fordult, és ott forgott benne a gonoszság, a gyűlölet, a harag, a keserűség dolgozott benne, hogy mit mond neki Isten az 1 Mózes 4.7-ben. Lehajtotta, lehorgasztotta a fejét, nem nézett föl, duzzogott, nem érdekelte senki, magában dolgozott. Milyen döbbenetes dolog az, amikor az ember így elzárkózik a testvéreitől. Ott annak, abban a szívben soha nincs jó. Ott valami dolgozik, valami nem Istentől, nem az Isten szellemétől való. Ott dolgozott benne. De mégis milyen kegyelmes az Isten, már ott formálódik a szívében Káinnak, hogy megöli a testvérét. Ott duzzog, nem néz az Istenre sem. Vagy erre még visszatérünk. Lázar az Isten ellen, ki van az Istenre is. És akkor azt mondja neki Isten, hiszen ha jól cselekszel, nem lehet fővel járhatsz. Tehát ha tényleg az Isten szerint cselekszel, akkor nincs benned félelem. Ha az Isten szerint éled az életedet, akkor emelhetővel járhatsz. Szabad vagy. Felemelheted a tekintet az Istenhez. Mert Isten előtt vagy, és azt mondod, Uram, szükség van te kegyelmedre, és olyan jó, hogy adod ezt. Rátszorulok. Nem kell bujkálnom. Amikor valaki lesüti a szemét, és bujkál, ott gonosz dolgok munkálnak az életében. Pusztító dolgok munkálnak az életében. És erre mondja Isten neki, hogy ha jó van a szívedben, akkor nem kell bujkálnod. Ha pedig nem jól cselekszel, akkor a bűn már ott áll az ajtód előtt. És nagyon döbbenetes, mondja, leselkedik rád. És vágyakozik rád, hogy eluralkodjon rajtad. Hogy birtokba vegyen téged. Mi a bűn? Az Isten ellen való lázadás. A hitetlenség vétke. Ott van már a bűn az ajtód előtt. Hogy hátat fordítsál, hogy kerestél engem, de nem találtál meg. És ajtó, hogy kerestél engem, hátat fordítasz nekem, és magad kezébe veszed a sorsodat. Azt mondja neki, de te uralkodj rajta. Mert hatalmat kaptál az Istentől, hogy ne uralkodjon rajtad a bűn. Hanem Isten ereje által te uralkodj a bűnön. Ha ez nem így lenne, nem tudnánk keresztény életet élni. A Biblia azt mondja, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiónkon tapodjatok. És az ellenség minden erején. Milyen érdekes, hogy az emberek nagy evangelizációs kampányokra gondolkodnak. Gondolnak, amikor ezt az igét hallják. Pedig a legnagyobb küzdelemre kaptál erőt. A saját skorpióid ellen. A bűn skorpiója ellen, hogy megtaposd azokat. És azt mondom, nem fogsz eluralkodni rajtam. Harag, indulat, irigység, kívánság, mert bennem az Úr munkálkodik. És engem az Úr tegy győztessé. Az ellenség minden erején uralkodok, a Krisztus ereje által, aki engem diadalra vezet. Halleluja! Jézus nem elpusztítani jött az embert. Az Isten nem leli örömét az ítéletben. János evangéliumában maga a názáreti Jézus Krisztus így szól, és számtalan ószövetség és újszövetségi ige juthat eszünkbe. János 3.17. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ megszabaduljon, üdvözüljön általa. Ezért jött el a Krisztus. És egy másik kép, amely a Krisztuséhoz hasonló kép, amely az Ószövetségben, a prédikált törvényben, az Mózes 5. könyvében megjelenik. Így hangzik az 5 Mózes 32.10.11-ben. Puszta földön talált Reá. Kietlen vadsivatagban. Körülvette, gondja volt rá. Óvta, mint a szemefényét. Mint mikor a sas kirebbenti fészkét. És fiókái fölött rebdes, kiterjesztett szárnyra veszi őket, elvező tollán hordozza. És ugye ez a kép pontosan az, amikor a sas repülni tanítja a fiókáit, hogy amikor már elfáradnak, vagy nem megy, nekik alájuk repül. És fölveszi hátára. Aztán megint elengedi őket. Rebdes fölöttük, figyeli őket, hogy hogy megy ez a repülés. És azt mondja Mózes, hogy ezt láttam. De gondoljatok bele, mennyi bűn követett el a zsidó nép. És mégis Mózesben a végén azt mondja, hogy ennek ellenére az Istent én ilyennek láttam. Hogy hányszor elbotlottunk, hányszor vétkeztünk, és amikor megtértünk, amikor bűnbánatot tartottunk, mindig azt tapasztaltuk, amikor zuhantunk, hogy alányult az Isten. És helyreállított az Isten. Milyen csoda ez? És ószövetség ígéről van szó. Az Isten szíve, jelleme, amilyen az Isten, arról beszél. A baj az volt, hogy nem tértek meg. Nem alázkodtak meg. Nem vallották meg bűneiket. Ezért bűneikben haltak meg. A vétkeik maradtak rajtuk. Mert így folytatja, hogy meg akartalak menteni. Hát azért jöttem. Az Isten azért küldte el a fiát, egyszerű fiát, hogy megmentse a világot. Hogy megmentsen benne téged, engem. És azokat is, hogy körülöttünk élnek. És azt mondja Jézus, hogy de ti nem akartátok. Isten kinyitotta a kezét felétek, de ti nem fogtátok meg. De ti azt eltaszítottátok magadoktól. Ti nem akartátok. Ézsaiás így szól erről az 59.1.2-ben, a proféta könyvében, Ézsaiás 59.1.2-ben. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson. Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Milyen csoda, hogy egyetlen dolog, ami elválasztott bennünket az Istentől, ez a bűn. És pontosan erre az egy dologra hoztál az Isten a megoldást fiában Krisztusban. Tehát nincs semmi, ami elválaszthat bennünket az Isten szeretetétől. Ha Krisztusban hiszünk. Ha Krisztushoz megyünk. Semmi nincs. Nincs hatalom. Sem égen, sem földön, sem föld alatt, amely elválasztott bennünket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Amen. Csak a bűn. Így folytatja Jézus, hogy mivel nem hallgattatok, nem hagytátok, elutasítottátok az Isten kinyújtott kezét és szeretetét, kegyelmét, íme elhagyottá leszetik házatok. Egyrészt ez a kinyilatkoztatás jelenti azt is, hogy elhagyott lesz a zsidó nép, az emberek. Másrészt pedig, hogy Isten az ígéretét, amelyet megígért, hogyha engedelmesen hallgatnak az ő szavára, akkor az ő neve ott lesz a templomukban, elhagyja a templomot is. És pogányok lakóhelyévé lesz. Így van ma is. A templomot pogányok tapossák. A templom hegyen, ugye egy nagy iszlám mecset van, és nincs templom, nincs áldozat, egyetlen fal maradt. A templom egy pici része. És arra sem biztosak, hogy most az hogy van. Jeremiás könyvében így tárja elénk az Isten ezeket a törvényszerűségeket. Jeremiás 12:7-8. Elhagytam házamat, magára hagytam örökségemet. Ellenség kezébe adtam azt, akit lelkem kedvel. Többenet. Úgy bánt velem örökségem, mint az oroszlán az erdőben. Hangosan ordított rám. Ezért meggyűlöltem. Mi van? Akit lelkemből szerettem, az ordított rám. Szerintem nincs borzasztóbb dolog egy anyának, aki kiteszi a lelkét a gyerekeiért, és józan szeretettel megfelelő módon neveli, és akkor a gyerek ordít rá. Hagyj már békén! Bocs. Milyen indulat ez? Benne van a Bibliában, hogy milyen indulat. A Jeremiás 12:1-től a korábbi ige szakaszból megvan a válasz. Igaz vagy, Uram, ha pellek is veled. Mi van? Hát Jeremiásra egy komoly megtérésre volt szüksége, mert elkezdett olyanokat beszélni, amelyek semmi köze az Istenhez. Elkezdett kialakulni Jeremiásban egy rossz istenkép. Az Istennek mondani kell neki, figyelj barátom, hogyha megtérsz, akkor leszel alkalmas újra, hogy beszélj, hogy szóld az én igémet, mert most egy csomó értéktelen dolgot beszélsz az értékes helyett. Belecsúszhatunk ebben mi keresztény emberek? Elkezdjük beszélni a sületlenségeket, a negatív dolgokat, a hazug dolgokat, aminek semmi köze az evangéliumhoz, és az az Istenhez, aki magát Krisztusban kinyilatkoztatta. Elkezdünk egy olyan Istenről beszélni, aki nem a mi egyik az élő Istenünk, hanem valamilyen bálvány Isten, hogy magunknak gyártottunk. Ugyanezt csinálták a zsidók is, és Jeremiás is. Elkezdtek ordítani az Istennel szemben. Ordítani nem csak hangosan lehet. Káin ordított. Csendben. Káin gyűlölte az Istent. Csendben magában. Mit is mond? Pellek veled. Igaz vagy, és pellek veled. Adj rém. Milyen igaznak tűnik? Milyen durva imádság. Ha hallgatnád Jeremiást, lehet fel se tűnne. Együtt imádkoznánk vele a vasárnapi 3 órak imán közösségen. Uram, te igaz vagy, de én pellek veled. Te igaz vagy, ha én pellek is veled. Ó, milyen őszinte testvér. Ez nem őszinte, hanem bolond. Ez a testvér nem őszinte, hanem meg van őrülve. Nem tudja, hogy a szent egyik az örök Istennel perli a maga dolgait. Az eleven égő tűzzel. Aki Uzzát összetörte azonnal, amíg a szentségéhez szentségtelen módon közeledett. Megfelelkezik arról, hogy a jóságos Atya Isten, szent Isten, emésztő tűz. És megfelelkezik arról, hogy irgalom és könnyület Atya. Nem az, akinek ő látja. És így folytatja. Hadd beszéljek veled mégis az igazság szolgáltatásról. Tehát, hogy mit kéne neked csinálni? Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, aki családul élnek? És akkor elkezdesz fejtegetni. Mi volt a gyűlöletnek, a haragnak a mélyén? Hogy földi értékrendet képviselt. A földi értékrend szerint tartott a gazdagnak értékesnek, az istentelneket. És számára az, hogy ő neki van egy megváltó, szabadító Istene, az irgalom Atya, az nem jelentett már semmit. És ugyanezt történik a hívő emberekkel is, amikor a szívük elhangolódik. Hogy bizonyos földi értékek kezdenek értékesen megtartani, mint az élő egyik az örök Istent. És azt látják, hogy a világiaknak, akik nem szeretik Istent, jobban megy a dolga. És nem látnak túl az orruknál. Ugyanúgy kezdenek élni, mint korábban, a pillanatnak. Rövid távon a pillanat élményének, a pillanat örömének. És elveszítik azt, ami legértékesebb, az Isten a személyes közösség ajándékát. És az emlékeikből kezdenek élni. És saját lelkükkel megcsalják saját magukat, hogy még van közösségem az Istennel. De már rég nem szól hozzájuk az Isten. Már rég nem öntél a hála őket, amikor Krisztusra gondolnak. Már rég nem jelent nekik sokat az evangélium. Már rég nem látják Istent olyannak, mint a tyúk, hogy szereti a csibét. Később Iszrő Jeremiás által az Úr fejével figyelmünket az Istentől nyert irgalomra és szeretetre és annak továbbadására. Jeremiás 22.3-tól. Ezt mondja az Úr, járjatok el törvényesen és igazságosan, mentsétek meg a kizsákmányoltat az elnyomótól, a jövevényt, árvát és özvegyet ne nyomorgassátok, ne erőszakoskodjatok és ne öntsetek ártatlan vért ezen a helyen. Ha ezt szerint jártok el, akkor bemehettek a háznának kapuin. A Dávid trónján ülő harcikocsin és lovon járó királyok szolgáikkal és népükkel együtt. De ha nem hallgattok ezekre az igékre, és én magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy rommá lesz ez a ház. Mindenek megvan a következménye, még ha nem is azonnal. Ember, akinek összetörik az élete, ha őszintén megvizsgálják az életüket, elmúlt éveit, akkor lehetett látni az istentelenséget benne, az Istentől elhajlás benne. És akinek áldása van az élete, az ugyanígy láthatja az elmúlt években a harcokat, a megalázkodást, sokszor a könnyeket, de mindezek közepette az isteni békességet, örömet, áldást, a közösséget. Amikor megnyitják a Bibliát, amikor reggel fölkelnek, az Úrral kelnek föl, és azt tapasztalják, hogy imádkozhatnak, és nincs fal az Isten is közöttük. És nem arról van szó, hogy állandóan imádkozol, hogy órákat imádkozol minden nap, hanem amikor Istenhez kezdesz szólni, a szelmedben az van, hogy bejárásom van az Istenhez. Nem csoda ez? Tudjátok, amikor így kelsz föl, és így fekszel le, akkor ez olyan természetesnek tűnik. De amikor ezt elveszíted, akár egy pillanatra is, vagy néhány órára vétek a bűn miatt, akkor tapasztalja meg az ember, mekkora ajándékot kaptam az Istentől, hogy szabad bejárásom van a názeti Jézus Krisztus vére által, az egyik az örök élő Isten, az emésztő tűzhöz. És ott lakozhatok a vele való közösségben, meghallgat az Isten. És érzed a szememedben, amikor elmondod a mondataidat, Isten meghallgatja a könyörgésedet, meghallgatja a háládat, a dicséretedet, az imádatodat, elfogadja az áldozatodat. Nem pattan vissza. Tudom, hogy többötöknek ez természetes, mindennapos élmény. Napjában többször is. De ne feledd el, hogy ez ajándék az Istentől. És elveszítetted, a bűn miatt van. Megtérése hív az Isten, mert bűnbánat nélkül és megtérés nélkül nincs életváltozás. Salamon királyhoz is szólt az Isten, az egy királyok 9.3-ban, amikor fölépít a templomot, és beszél az Istenhez, majd az Isten profétai módon szól hozzá, az egy király 9.3-tól. Ezt mondta neki az Úr, meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem, megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké. Ne fedjétek el, Isten nem kérte a templom építést. És világossá teszi, hogy őt nem lehet bezárni egy templomba. Ő nagyobb, mint a templom. De megengedte a zsidóknak, hogy ott imádják őt, aki betölti a mindenséget. Azt mondja az, hogy ott legyen az én nevem örökké. Tehát az én jelenlétem. Ott találkozol velem. Ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor. És ha te előttem jársz, nagyon fontos, hogy járni szó itt, ugye nem csak pillanatot jelent, hanem egy életvitelt, életvitelszerű hozzáállást, életmódot, perceket, pillanatokat, órákat, napokat, éveket, hónapokat. Jársz, követsz, új szövetség módon. Ott lesz a szemem, a szívem is, igen, előttem jársz, ahogyan járt apád Dávid is, tiszta szívvel, figyeljetek, tiszta szívvel és őszintén. És megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és végzéseimet. Akkor állandóvá teszem a királyi trónodat Izraelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Ha azonban konokul, döbbenetes szó, konokul elfordulná tőlem. A konokság, ez a makacs önfejűség. Ez a megátakorodtság. Ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kiírtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam. Ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől. Izrael pedig példabeszéd és gúnytárgyává lesz minden nép előtt. És döbbenetes ez is, és bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva sziszen föl, és ezt kérdezi, miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? És ezt fogják rá felelni, akik látják kívülről ezt a helyzetet. Azért, mert elhagyták az Urat. Döbbenetes dolog, ha belegondoltok, hogy kívülállók, akik nem az Úr szolgái, egy bukott keresztényről így meg tudják állapítani, miért van romokban az élete. Látták előtte is, és látták utána is. És megmondják, azért van ebben az állapotban, mert elfordult az Istenétől az Úrtól. Elhagyta őt. Azért van romokban az élete. Elhagyták az ő istenüket, aki őséget kihozta Egyiptomból, a szabadítót. És más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. Ugye, Salamonról tudjuk, hogy nagyon jól kezdte. Volt egy imádsága, az 1 Királyok 3.9-ben olvassuk, amikor is áldozatot mutatott be az Istennek, hiszem a Gibeoni oltárnál, és kért Istentől valamit. Ki emlékszik, mit kért Istentől? Bölcsességet? Értő szívet? Mind igaz. De nézzétek meg, hogy hogy van legyen ez az 1 Királyok 3.9-ben döbbenetes. Én is azt mondtam volna a kapásból, hogy a bölcsességet kérte Istentől. De itt nem ez van leírva. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet. 1 Királyok 3.9. Hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Na most, ha felteszek egy kérdést, magamnak tettem fel először, és azért hadd mondjam, hogy eléggé megrázott. De hányszor imádkoztam azért, Uram, adj nekem engedelmes szívet? Én sokszor. Te? Önmagában ez az ima még semmit nem ér. Az engedelmesség nélkül. Mert Salamon hiába imádkozott így, mégsem engedelmeskedett az Istennek. És életének bizonyos szakaszában elbukott. Megszegte az Úr igéjét. Miért is imádkozunk úgy, hogy adj nekem engedelmes szíved, Istenem? Hát azért, mert tudjuk, hogy ott van bennünk a vágy az engedetlenségre. Ott vannak bennünk dédelgetett kívánságok, amelyek naponként kísértenek bennünket, és nem számoltunk még le velük. Nem? Azért kérjük az engedelmes szíved, mert érezzük, hogy bajba vagyunk. Hogy elulakodhatnak rajtunk a bűnök? Holott meg kéne ölni a bűnt. Gyűlölni kéne a gonoszt. Istennek tetszett Salamon imája, mert persze az engedelmes szív az kedves dolog Istennek. De kevés imádkozni érte. Nagyon kevés azt mondani, Uram, adj nekem engedelmes szíved, és ha jön a lehetőség, akkor teszem, melyek a magam feje után. És nem foglalkozok Istennel. És csodálkozok, hogy fejrel az életem, tönkre mennek a kapcsolataim, a családom. Mert nyilvánvalóan ki vannak jelentve Istennek igéi, és nem veszem komolyan. Mégis azt mondja Isten, hogy hányszor akartak összegyűjteni, mint lyuk a csibéit, hányszor szóltam már hozzád. És ma is ezt teszem. Mert még várok. Mert még türelmes vagyok. Mert még megtérést akarok. Mert még szabadítani akarlak. Döbbenetes rész következik. Tudom, hogy ez most a megdöbbenések ideje, legalábbis nekem. Ugyanis Jézus beszél az evangéliumban, itt Lukács evangéliumából a 21. rész 20 és 24-es versét vetítettem ki, és egy Francesco Hez nevű 19. század festőnek a képét Jeruzsálem pusztulásáról, amikor Titus hadvezér, római hadvezér elfogja a várost. És csak utána néztem Josephus Flavius zsidó háború című könyvében a körülményeknek. Engem megdöbbentett. Olvasni fogok néhány mondatot belőle a Josephus Flavius visszaemlékezéseiből, de engem ez megrázott. Megrázott egyszerűen. Ja, Lukács 21.20-ban azt olvassuk, amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, igen, mert több irányból egyesültek a római seregek egyébként Jeruzsálem alatt, és szépen igázták lefele az északi részeket, és elérkeztek Jeruzsálembe. 24-es vers, kardére hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé. És pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Hadd tegyek fel egy kérdést. Ugye Titus volt, aki vezette a római hadsereget, aki később császár is lett, római császár. Milyenre gondoljátok ezt a Titus, hogy milyen ember volt? Kardére hányta ott az embereket, és folyt a vér. Hömpögött a vér Jeruzsálem utcáin. Milyen ember volt szerint? Ezek látjátok, az oltáron vannak az emberek, és ölik őket. Hullanak. A jeruzsálemi oltárt látjátok, az áldozati oltárt a festményen. Hullanak le az emberek, és folyik a vér. Bocsánat. Milyen ember volt a Titus szerintetek? Nem merek vászolni. Miért ezek fel ilyen kérdést? Bennem az volt az a kép, egy gorosz, kegyetlen hadvezér, vérszomjas, alig várta, hogy kibelezze ezeket a zsidókat, és az írmaival is kiírtsa. És nem ilyen volt. Nem akarta megölni őket. Egyszerűen a zsidók készeítették, hogy kivégezze őket. A makacs keménységükkel, nézzétek a visszaemlékezést. Mikor Titus a római fővezér megbízta Josephus Flaviust, aki zsidó ember volt, és jó kapcsolatot ápolt a rómaiakkal, hogy szólítsa fel megadása Jeruzsálem védőit, Josephus hatalmas beszédet intézett hittestvéreihez, mire azok elvakultan szidalmazták. Pont úgy, ahogy Jézus mondta. Pont úgy, ahogy Istvánnal tették. Pont úgy, Jézussal tették. Bántalmazták, nyillal övöldözték. És amikor Titus megbízatásából később még egyszer, tehát Titus visszaküldte még egyszer. Hogy menj vissza még egyszer, hátha. A római hadvezérnek visszaküldte a zsidót a zsidóhoz, hogy profétálj. Később még egyszer szózattal fordult honfitársaihoz, a sírástól, zokogástól megszaggatott beszédében. Tudta, hogy el fognak pusztulni. Egy evangélista volt Josephus Flavius. Sírt, zokogott, mert látta a végüket. Ha meg nem térnek, mi lesz velük? A rómaiak is megcsodálták. És megsajnálták fájdalmát. De hittesvérei kövekkel dobálták. Meg. Később. Így írja Josephus. Mert hogy a belső viszályok volt oka a város pusztulásának. És hogy maguk a zsidók zsarnokai kényszerítették a rómaiakat akaratuk ellenére, a rómaiak akaratának ellenére, hogy erőszakhoz nyúljanak, és felgyújtsák a Szent Templomot. Annak a tanúja, maga Titus császár, ugye akkor még hadvezér később császár, a templom elpusztítója, aki az egész háború alatt szánakozott a népen, hogy vakon követte a lázadókat, és aki a város elpusztítását saját jó szántából ismételten halogatta, és húzta halasztott az ostromot, hogy módot adjon a bűnösöknek arra, hogy észhez térjenek. Nem megdöbbentő? Ez a több istenhívő, bálványimádó ember, vérengző hadvezér, nem kis pályás fiszkó volt egyébként, az Isten olyan jó indulatot támasztott feléjük, hogy az Isten irgalmával közelített, még az ellenségeket is Hetekig tartott. Már bent az éhség volt, mert nem azért, mert ki akarta éheszteni Titus, hanem azt mondta, hát ha, nem kell őket megölnem. És akkor bementek a városba a rómaiak, és akkor asszonyok dobálták őket minden a háztetőről, és a szűk utcákon neki mentek ezek a fanatikus őrültek, és mindent meg kellett ölniük. A csecsemőket asszonyaikkal, anyjukkal pedig rabszolgasorba vitték. Tehát meg kellett öljék őket, mert nem, egyszerűen annyira vakon, őrült módon éltek, hogy meg kellett halniuk. Nem ilyen ez a világ? Vajon te és én leszünk-e Józsefosztal víjuszok a saját népünk között? Akik ennyire világosan és tisztán látják, hogy mi lesz a vége annak, ha valaki a bűneiben marad, és ennyire makacsul, ellene szegül az Istennek. Azt mondja Jézus, hogy nem láttok engem addig, amíg azt nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Szintén egy festményt láttok, 19. századi francia festő, festette Krisztus bevonulása Jeruzsálemben, és ott elhangzik a mondat, két Zsoltár mondat, amikor Jézus bevonul világvasárnapon Jeruzsálemben, hogy Uram, segíts meg, Uram, adj szerencsét, áldottak az Úr nevében jön, megáldom titeket az Úr házából, hogy az Uram segíts meg, vagy ahogy ott éneklik, Hozsanna. Ugyanazt jelenti, Hozsanna, Uram, segíts meg, ezt jelenti. Tehát ezt a Zsoltát énekelték a zsidók, amikor világvasárnapon bement Jézus. Nagyon-nagyon örültek, igaz? Olvastátok már többen ezt a történetet. Nagy öröm volt, de megtérés nélkül. És addig is tartott, egy napig. Örültek. Nagyon boldogok voltak, de megtérés nélkül. Életváltozás nélkül örültek, és addig is tartott. És amikor fordultak ocka, kedden még hallják prédikálni, és nagy héten hallják prédikálni Jézust, nagypénteken már megfeszítik, és ordítanak. Telítorokból feszíts meg, nem érhet az ilyen. Megtérés nélkül ember ilyen. Afelé megy, amer a tömeg. Az jellemzi. Azokat az örömeket hajszolja, mint a tömeg. És örül velük együtt. És gyűrölködik velük együtt. A trend, amilyen a trend. De a megtért újjászületett ember Krisztusra néz. És látja a megfeszítettet. És imádja őt. Jézus nem a világvasárnapról beszél, hisz akkor valójában nem ismerték őt fel. Hanem beszél arról a napról, amikor vissza fog térni, mint királyok királya, szent seregével. Néhány ige erről az eseményről, Zakariás proféta könyvéből, 12. rész, 9-es, 10-es versek. Azon a napon meg fog semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Dávid háza és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Figyeljetek ide, döbbenetes. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, hogy az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keserednek miatta, hogy az első szülött miatt szoktak. Nem az ünneplés az első, hanem a bűnbánat. És valaki változást akar az életében, az első lépés a bűnbánat, és itt van a változás kulcsa. Összetörnek. Meglátják Jézust. És mi az első dolog az embernek, ha meglátja Jézust? A bűnbánat. Az összetöretés. A megalázkodás. Amelyből jön az öröm, a felemelkedés, a gyógyulás, a szabadítás. Nem az ünneplésé lesz az első szó, hanem a könnyeké. És a zsidók megtérnek, akik látják majd azt, akit megöltek. Az Isten egyszülött fiát, a Mesiást. Az Jelenések könyvében hasonlóan ír János apostol, írja le Jézus szavait. Ím eljön felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld, vagy e föld, minden nemzetsége. Úgy van, amen. Ebben is benne van, ugye a szűkebben értelmezzük a proféciát, a zsidó nép megtérése, akik akkor látni fogják ott Jeruzsálemben a Mesiást. Aztán Ézsaiás könyvében ezt olvasok a 45. rész 23-as versében. Magamra esküdtem, igazság jött ki a számon, szavam megmásíthatatlan. Előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. 24-es vers, és ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő. Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. Megint csak a megalázkodás, megint csak a bűnbánat, amelyből jön a szabadulás, az élet, az öröm, a közösség, a kapcsolat, a szabadság, a békesség. Az Istennek csodálatos ajándéka és valódi terve. Isten terve nem a bűnbánat. Isten terve a szabadítás öröme. Isten terve nem a gyötrődés, hanem az élet, a világosság, a szabadság, a frissesség. De ehhez a bűnbánaton keresztül vezet az út. Aztán Pál írásai. Mert megvan írva, Római Levél 14:11, mert megvan írva, utal Ézsaiás szavaira, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja az Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. És aztán az őskeresztény dicséret, egy himnusz zárszóként, amelyet ajánlok énekírók figyelmébe, akik dicséreteket írnak, hogy milyen dicséreteket énekeltek Pál idejében a testvérek. Azt mondja, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És a Krisztus himnuszt elolvassátok, hogy Krisztusról szól, amilyen ő, amit ő tett. A keresztről szól, az ő szívéről, az ő jelleméről, Krisztusról szól. Őről énekeltek dicséreteket, és ezt nem mondták meg. Semmi nem tudja lelkesíteni az ember szívét, a hívő keresztény ember szívét, mint a Krisztusról hall. A király királyáról. Semmi nem tudja annyira eltalálni a szívét, annyira felhevíteni, mint Krisztusnak a beszéde. Az emmausi tanítványok erről azonosították Jézus, hogy nem hevült a szív, mikor hallgattuk, nem úgy beszélt, mint az emberek. Nem filozófia. Szánakozom, amikor hallom a filozófia beszédeit a rádióban is. Már mondtam nektek többször, üres beszédek, olyan szép körmondatok. Olyan nagyszerűen megkóstolált mondatok. És üres az egész. És olyan nagyszerű, amikor Krisztusról szól, és Krisztus szólal meg, hogy mindentért meghajoljon az Úrak Ura előtt, a királyok királya előtt. Mert ő uraknak ura, királyoknak királya, aki visszajött Istvánért, bár a tömeg gyűlölködve vett körül, mégis győztesen. Azt mondja az írás, olyan volt az arca, mint egy angyalé. Ragyogott az arca. Ő hazakészült. Ő tudta, hova tart. Neki nyitva volt a menny. Ő az örök élet perspektívájából szemlélte az életet. Ő Krisztus látta. És te is, kedves testvérem, ezen az adventon, de minden nap, ezzel a perspektívával ajándékoz meg téged az Isten, hogy Krisztus lásd, mint Urak Urát, Király Királyát, aki erőteljes, és mégis tele van irgalommal és kegyelemmel. Amen.